P-Rádió, ahol otthon.
Jó estét kívánok, önök az Erkélyt hallják, Tálas Péterrel beszélgettünk visegrádi négyekről, lesz ma este szó, adásunk munkatársa Ányos Gábori, Marosi Antal vagyok a műsor házigazdája. Márkanévként emlegetik a V4-eket. Ez mit jelent?
Ez alapvetően azt jelenti, hogy a V4-ek, mivel tulajdonképpen a térségünknek a legidősebb és legjobban megmaradt együttműködési formája, ezért gyakorlatilag nagyon neves lett, jó brand lett a V4. Tudni kell hozzá, hogy voltak egyéb kísérletek is, pentagonálé, hexagonálé, gyakorlatilag a közép-európai kezdeményezés, dél-kelet-európai kezdeményezés, egy csomó olyan törekvés, ami ezt a régiót próbálja valamilyen formában strukturálni, és ebből az 1991-ben megalakult, vagy létrejött visegrádi együttműködés lett a legtartósabb és a leghíresebb, vagy legismertebb.
Negyed század. Minek köszönheti, hogy egyáltalán fennmaradt, és hogy tovább élt?
Azt gondolom, hogy az V4-ekhez tartozó országok mindig valamilyen szempontból kiemelkedőek voltak ebben a térségben, a világ szemében. Ugye ne felejtsük el, a V4-eket Lengyelország, a korábbi Csehszlovákiából kivált, vagy felbomlott Csehország, Szlovákia és Magyarország alkotja. Megfigyelőként különböző egyéb országok is olykor-olykor jelen vannak. És ezek voltak azok az országok, ahol a legdinamikusabban és a leggyorsabban indult be a rendszerváltás, ráadásul békésen szemben mondjuk Jugoszláviával. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyik nagyon fontos eleme. A másik nagyon fontos eleme, hogy ez a négy ország volt, akkoriban három ország volt az, amelyik tulajdonképpen kezdeményezte a Varsói Szerződés és a KGST felbomlását, vagy felbontását, megszüntetését, és ilyen értelemben a nyugat számára egy nagyon értékes csoportnak bizonyult. Sőt, azt lehet mondani, hogy talán a V4-ek legsikeresebb korszaka az gyakorlatilag a 91-93 közötti korszak, amikor a régi rendet kellett lebontani, ki kellett lépni a Varsói Szerződésből, megszűnt ugye a KGST, ki kellett vonni Kelet-Közép-Európa területéről a szovjet csapatokat, és ebben a lebontásban ez a négy ország, akkoriban bocsánat, három ország, ez gyakorlatilag elég jól teljesített, ráadásul fogalmazzunk úgy, jól kiegészítették egymást.
Ez gazdasági együttműködés, nekiindult politikai együttműködés, ugye három fejlődési időszakot különböztetnek meg a szakértők, ön most az egyiket ismertette, a rendszerváltozások utáni időszakról beszélek, hogy milyen együttműködés volt annak idején?
Bármilyen furcsa, a V4-ek eredetileg biztonságpolitikai együttműködésként jött létre. Pont azért, hogy ez a három ország hogyan tud elszakadni, kiszakadni gyakorlatilag a szovjet érdekszférából, de Isten igazából inkább csak azt mondanám, hogy politikai együttműködésé vált, politikai együttműködés lett. Volt neki egy kiegészítő eseménye, ez a CEFTA, tehát a Közép-Európai Szabadkereskedelmi Egyezmény, de ez inkább azt gondolom, hogy felzárkóztatása volt a három ország gazdaságának azokhoz a feltételekhez, amelyet mind a három aláírt egyébként az Európai Unióval kötött társulási egyezménnyel. Tehát arra jöttek rá az országok vezetői, hogy nagyobb kedvezményet biztosítanak az Európai Unióval fennálló viszonyban, mint egymás között, és ezt ki akarták egyensúlyozni. Ezt követően gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy kevésbé volt látványos, és kevésbé volt sikeres. Ennek számos oka van, az egyik nagyon fontos oka az gyakorlatilag az, hogy a jövőre vonatkozó elképzeléseik láthatóan különbözőek voltak. Ráadásul ne felejtsük el, hogy egy törést okozott gyakorlatilag az is, hogy Csehszlovákia ketté vált. különösen a prágai kormánynak a térségtől való ilyen elzárkózása, ami mind a mai napig értékelhető. Prága ugye úgy tekint önmagára, mintha nem is ehhez a térséghez tartozna, hanem sokkal inkább egy Ausztria, Németország és nyugati típus.
A túlértékeli saját magát?
Nem gondolom, hogy túlértékeli magát, hiszen ne felejtsük el, hogy történetileg és gazdaságilag is gyakorlatilag azért különálló entitás volt Csehország. Inkább azt mondanám, hogy Csehország az egyik olyan ország, amelyik nagyon sokszor úgy érzi, hogy azok a szövetségesek, vagy az a térség visszahúzza a fejlődésben, amiben ez tartozik, és gyakorlatilag Csehországnak ez a sajátos helyzete, ami megnyilvánul abban is természetesen, hogy Csehország picit különleges az Európai Unión belül, nem annyira élesen, de a nemzeti, az elkülönülését gyakorlatilag az Uniótól majdnem úgy fogalmazza meg, mint a brittek. Tehát Csehországnál a nemzeti érdekek azok nagyon fontosak voltak mindvégig. Tehát azt gondolom, hogy ez volt az egyik. A másik nagyon fontos tényező az az, hogy nincsenek egy súlycsoportban ezek az országok.
Ha demográfia... Függetlenül a felzárkóztatási programoknak, egyebeknek.
Nem csak erre gondolok, hanem elsősorban arra, hogy gyakorlatilag Lengyelország egy középhatalom. Tehát Lengyelország a maga 38-40 milliós lakosságával gyakorlatilag egy európai középhatalom, ilyen ambíciókkal is lép fel, nem túl agresszíven egyébként, tegyük hozzá, de mindig érezhető volt az, hogy a három másiknak gyakorlatilag egyfajta vezetője akart lenni. Ezt a vezető szerepet általában a másik három nagyon
vitatta,
így van. Hasonlóképpen fontos tényező az is, hogy szemben sok más szerveződéssel vagy regionális összefogással Európában a visegrádi országok nem intézményesült. A visegrádi együttműködés nem intézményesült. Ez azt jelenti, hogy van ugyan egy visegrádi alap, ahova mindenki beteszi a saját pénzét, és azt közösen költik el, gyakorlatilag az a feltétel, hogy a pályázatoknak mind a négy visegrádi országban kell partnereinek lenni. Tehát úgy ez rákényszeríti gyakorlatilag ezeket az országokat, vagy ezeknek az országoknak a különösen az NGO-it és különböző ilyen kulturális, akár gazdasági, akár biztonságpolitikai szereplőit arra, hogy együttműködjenek. Gyakorlatilag ez az együttműködés lett volna elnézést, ez az együttműködés lett volna egy olyan perspektíva, amit az én megítélésem szerint jobban kihasználhatott volna a négy ország. Különösen azért, mert a céljaikban alapvetően 1992-től egészen 2004-ig hasonlóak voltak. Ugye valamennyi ország be akart kerülni a NATO-ba, valamennyi ország be akart kerülni az Európai Unióba. Ezt egyébként 92-ben egy krakkói deklarációban meg is fogalmazták közösen, hogy ez egy közös cél, de amikor sor került a tárgyalásokra és a felkészülésre, akkor mindenki gyakorlatilag többnyire egyénileg készült fel. A harmadik ok, ami...
De hát ebben nagy kivetni való nincsen.
Nincs, de ugye nagyon sokan úgy fogalmazzák meg, és gyakorlatilag egyébként a politikai kommunikáció is olyan, hogyha ez a négy ország közösen lép fel, közösen artikulálja az érdekeit, akkor talán nagyobb súllyal szerepel az Európai Unió, illetve az európai partnerekkel
szemben. Jó, de hát azért a nemzeti érdekek megfogalmazása nem annyira rossz dolog.
Nem, ez kétségtelen, de hát van nagyon sok hasonló nemzeti érdek. Tehát mondjuk az Európai Unió csatlakozás, a NATO csatlakozás, a modernizációs igény, az Európához való felzárkózás igénye, ez mind a négy országnál azonos. És ugye itt nagyon fontos lett volna legalább, valami fajta olyan visegrádi szolidaritás, ami mondjuk lehetővé tette volna, hogy olykor közösen fogalmazzanak meg, és közösen képviseljenek bizonyos érdekeket. Nyilvánvaló, ez egy nagy kérdés, mert ugye a négy ország szuverenitás felfogása azért eltér a nyugat-európai országoktól, azoktól a nyugat-európai országoktól, akik mondjuk az 50-es évek végétől már egy integrációba nőttek fel, gyakorolták az integrációt, tehát az európai, először az európai közösségben, majd pedig az Európai Unióban. Ott ugye inkább azt szoktuk mondani, hogy egy posztmodern politika zajlik, vagy folyik, ami azt mondja, hogy a szuverenitást, a saját szuverenitásomat a szuverenitás elemeinek megosztásával is növelhetem. Ez a visegrádi országokban még nem tudatosult az én megítélésem szerint. Ők egyelőre inkább a szuverenitások kiteljesítését szeretnék. Ez egy másik történet. Ugye a szuverenitás kiterjesztése az egy versengő folyamatot eredményez, tehát én legyek az első mindenütt. Ez egyébként lehetett látni. Tehát ugye a közös deklaráció után mind a NATO-ba, mind az Európai Unióba egy picit, mintha egyénileg akartunk volna bemenni. Ezt akarták egyébként félreértés ne essék a nyugati partnerek is, nekik is jobb volt egyenként tárgyalni ezekkel az országokkal, mert valóban az egy kellemetlen dolog lett volna, ha mind a négy egyszerre tárgyal, de ezt úgy tárgyalták le, akár a társulási egyezményt, akár az Európai Uniós csatlakozást, akár a NATO csatlakozást, hogy e országonként az Európai Unióval, illetve hát a NATO-val szemben, és nem országcsoportként.
Tehát, volt egy felsorolás, csak közben vágtam, hogy a harmadik.
A harmadik korszaka az pedig gyakorlatilag 2004-től az Európai Unión belüli együttműködés, ami hát mondjuk úgy, hogy szintén inkább azt gondolnám, hogy illúziókkal indult. Tehát azt feltételezték nagyon sokan, hogy valami hasonlóra kerül sor, mint ami mondjuk az északi államok esetében van, vagy valami, mint a Benelux államok esetén van, ahol jobban harmonizálni tudják az érdekeket. Kölcsönösen le tudnak mondani bizonyos érdekekről, annak érdekében, hogy támogatást kapjanak a másiktól.
De ez itt nem valósult meg?
Vagy itt nem igazán valósult.
Akkor ez nem is annyira együttműködés, mint inkább verseny?
Tulajdonképpen igen, és ennek is nagyon sok oka van. Az egyik nagyon fontos oka, hogy gazdaságilag ezek a gazdaságok nem komplementerek, nem kiegészítők, hanem versenytársak. Valamennyi országnak hatalmas igénye van a külföldi tőkére. Nem mindegy, hogy hova fektetik be a külföldi befektetők gyakorlatilag. Valamennyi országnak hasonló, vagy legalábbis fogalmazunk, hogy három országnak, tehát Magyarországnak, Szlovákiának és Lengyelországnak hasonló a gazdasági profilja, abban az értelemben, hogy mind a három nagyon erősen mezőgazdaság, tehát a mezőgazdaságát nagyon szeretné kitenni a piacra. És hát nagyon fontos azt is látni, hogy természetesen stratégiai kérdésekben, kül- és biztonságpolitikai kérdésekben is érzékelhető az eltérés, hogy más ne mondjak, például az Oroszországhoz való viszonyban mindvégig eltérőek voltak az álláspontok. Lengyelország mindig egy nagyon kemény álláspontot, tehát egy fogalmazunk úgy, hogy egy tartózkodó, vagy inkább feltartóztató álláspontot képviselt, míg Csehország, de még inkább Szlovákia és napjainkban Magyarország is inkább egy pragmatikusabb politikát kíván folytatni, tehát gazdasági kapcsolatokkal és keleti nyitással. Ráadásul ugye Csehország, Szlovákia esetében picit érvényesül még a pánszlávizmus, tehát vannak ezek a gyökerek is. Tehát azt akarom mondani, hogy ebben mindenféleképpen, és És abban is, hogyha megnézzük, hogy kinek milyen térség a kulcsfontosságú biztonságpolitikai szempontból, akkor világosan látjuk, hogy még Magyarországnak elsősorban a Balkán az, ahol mi gyakorlatilag a legfontosabb kihívásokat látjuk. Tehát inkább dél...
Hát logikus.
Abszolút igen.
Ha nem is tudunk másfelé nézni.
Így van. Tehát van egy geopolitikai oka is annak, hogy eltérő irányultságúak vagyunk. Addig hát Lengyelország ugye a keleti politikának egy ilyen nagy élharcosa, vagy legalábbis nagyon fontosnak tekinti a keleti politikát.
Na most ugye ebből az következik, hogy... Eltérő nézetek vannak a migrációban egészen biztosan.
Nem, ez, érdekes, ez egy, nem, nagyon fontos.
Nekem úgy tűnt, hogy pont ebben vannak a törésvonalak, az
nem,
újkori törésvonalak.
Vannak törésvonalak, de 2015-ben viszonylag gyorsan kialakult egy visegrádi álláspont a migrációval kapcsolatban. Nevezetesen, hogy ha a migrációt mind a négy ország fenyegetésként fogja fel, gyakorlatilag a muszlim bevándorlókat és migránsokat és menekülteket, különösen a befogadásukat nagyon tartózkodóan.
De nem volt olyan állam, amelyik vacilált?
Én nem igazán látom. Talán egyetlen, aki hát fogalmazunk úgy, hogy megpróbált kicsit pragmatikusabban állni ehhez a dologhoz, a Szlovákia volt, aki ellen egyébként nem indult ugye kötelességszegési eljárás, tekintettel arra, hogy végül is azt mondta, hogy befogad néhány menekültet. De azt gondolom, hogy ez volt az a terület, vagy ez az a terület, ahol nagyjából azonosak a nézőpontok. Ennek is megvan egyébként az oka. Ezek a társadalmak alapvetően zárt társadalmak. Csak nézzük például Magyarországon. Magyarország gyakorlatilag egy nyelvileg zárt társadalom, hiszen unikális a nyelvünk, etnikailag zárt társadalom, hiszen bármilyen furcsa, saját magunkkal vagyunk körülvéve, ugye a határon túli magyarsággal, kulturálisan is zárt társadalom. Itt nem voltak a modernkori Magyarországon a keresztény vallástól eltérő kultúrájú, vagy eltérő vallások, nem voltak muzulmán közösségek, nem voltak buddhista közösségek, és mégis sorolhatnám. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A másik nagyon fontos dolog az alapvetően az, hogyha megnézzük a migrációs folyamatokat, akkor ugyan a 90-es évek elején volt egy migrációs hát nyomás Magyarországon a délszláv háborúval kapcsolatban, de összességében ott viszonylag gyorsan lerendeződött azzal, hogy különösen a boszniai menekültek azok nyugatra menekültek, tehát tranzitországnak tekintettek bennünket, és a túlnyomó többsége az ide érkező idegen állampolgároknak, az magyar volt. Ugye ne felejtsük el, hogy az ide települt környező országbeli magyarok tették ki gyakorlatilag a mi befogadott hát, népességünk túlnyomó többségét, és így az nem tűnt fel Magyarországon, hiszen aki Erdélyből jött, Vajdaságból jött, vagy a Felvidékről jött, vagy Ukrajnából jött, az ugyanúgy nézett ki, ugyanazon a nyelven beszélt, tehát Nem alakultak ki fenntartások. 2015 volt az, amikor magyar társadalom gyakorlatilag szembesült ezzel az egész kérdéssel, és azt kell mondani, hogy ez ráadásul sokszerűen érte a magyar társadalmat. Ne felejtsük el azt sem, hogy 91-95 között a nyilvánosság szerkezete is egészen más volt. A délszláv menekültek kérdése az nem kerülhetett föl az internetre még oly nagy mennyiségben. Nem volt még Facebook, nem volt még Instagram, nem volt még YouTube. Tehát nem voltak olyan csatornák, amik gyakorlatilag közvetítették volna nagy tömegben ezeket a dolgokat. A 2015-ben már minden ilyen megvolt, tehát gyakorlatilag olyan értelemben szembesült a magyar társadalom, és egyébként hozzá kell tenni, hogy a cseh, a szlovák és a lengyel, ez utóbbit aláhúznám, hogy a cseh, a szlovák és a lengyel társadalom maga fizikai valóságában nem igazán szembesült ezzel. Nem, még tranzitországként sem volt jelentős szerepük gyakorlatilag a 15-ös migrációs válságban, de tekintettel arra, hogy a migrációról kialakított percepcióját a közép-európai társadalmaknak miként, igen, de döntően a közép-európai társadalmaknak miként például a balti társadalmaknak is gyakorlatilag a média és a politikai közbeszéd alakítja, ezért például olyan felméréseket láthatunk, hogy a migrációt hát mind a négy visegrádi ország gyakorlatilag az egyik legfontosabb kérdésnek tekinti biztonságpolitikai szempontból, függetlenül attól, hogy valóságban ez tényleges fenyegetést jelente, például Szlovákia számára, a Lengyelország számára,
vagy Csehország számára. Az érdekel engem, nem sok idő van hátra, hogy az együttműködés mennyire lehet hatékony egy változó Európán belül. Tehát nem csak arról szól az együttműködés, hogy az egyes tagországokban milyen folyamatok zajlódnak le, hanem a környezetben, az európai változásokban mennyire lehet számon kérni a hatékonyság, az együttműködés minőségét.
Azt gondolom, hogy nagyon sokan fogják számon kérni, és nagyon sokan kérjük számon. Ugye, ha megnézzük, akkor a magyar és a visegrádi országok hát irodalma vagy médiája elég kritikus a visegrádi együttműködéssel. Ugye azt mondja, hogy nem eléggé hatékony, gyakorlatilag, hogy szétment, hogy törésvonalak vannak benne. És aztra is felhívják a figyelmet, hogy már most eltérő státuszúak vagyunk, csak gondoljunk arra, hogy Szlovákia már az euróövezet tagja, teljesen más érdekekkel rendelkezik ilyen értelemben. Egy más csapathoz tartozik, mint a másik három. De én azt gondolom összességében, hogy inkább az elvárások voltak nagyok a visegrádi országokkal, illetve a visegrádi együttműködéssel szemben. Fontos
már
lenne...
nyugatról?
Nem, magunkhoz
képest.
Így van. Én végigéltem, és nagy fannya voltam gyakorlatilag a visegrádi együttműködésnek. Az első törés, mint említettem, 93-ban láttam, és onnantól kezdve egy ilyen... Hát fogalmazzunk úgy, hogy inkább a brand növekedett, a teljesítmény kevésbé. Tehát azt látom, hogy, jó, hogy ez erősebb a brandje, mint a tényleges teljesítmény.
De hát ezt én fölfoghatnám úgyis, hogy józanodás.
Igen,
tehát fölismertük, hogy amit mi elképzeltünk, ahogyan elképzeltük, az akkor úgy, nagyon úgy nézett, hogy rendben van, de a realitások más tettek lehetővé.
Részben, de azért azt gondolom, hogy... Inkább azt mondanám, ezzel teljes mértékben egyetértek abból a szempontból, hogy természetesen minden egyes országnak eltérő érdekei lehetnek, és eltérő érdekei vannak. Azonban azért azt tegyük hozzá, hogy borzasztó fontos lett volna, és 93-tól 99-ig és 2004-ig erre azért lett volna alkalom, hogy a politikai elittek az együttműködés kultúráját nem csak kommunikációban, hanem ténylegesen elsajátítsák. Az együttműködés kultúráját gyakorlatilag, fogalmazzunk úgy, 2004 után kezdtük el tanulni az Európai Unióban, egy olyan helyzetben, amikor nagyon gyorsan kiderült, hogy a négy visegrádi országnak nincs igazán ereje, anélkül közös érdekeket megvalósítani, hogy mondjuk ne szerezzenek meg hozzá valamilyen nagyhatalmi támogatást.
Hírrádió. A mentőállomás.
A demográfiai adatokat szokták még emlegetni a visegrádi négyek kapcsán, hogy azzal érdemes foglalkozni. Én meglepődtem, de aztán való igaz, hogy ahogy beleolvastam, hogy előregedő társadalmakról beszélünk, az elvándorlás kérdése az egyre inkább előtérbe kerül. Ön hogy látja szakértőként? Mennyire szomorú, vagy mennyire kritikus ez a helyzet demográfiailag? Odafigyel-e bárki a visegrádi négyek közül arra, hogy ezzel foglalkozni kell?
A demográfusok és a biztonságpolitikai
biztos.
Az egész biztos. A politikai elit jelenleg sajnos kevésbé. Illetve úgy fogalmaznám, hogy vannak elemei ennek a problémának, amire nagyon odafigyel. Például azt mindenki gyakorlatilag, a politikai elit is világosan látja valamennyi visegrádi országban, hogy a demográfiai hullámvölgy inkább vagy a lejtő, azt meg kell állítani. Ugye itt két dologról van szó, hogy csökken a lakosság szám, és hogy előregedik a társadalom. És ezt alapvetően kormányzati programokkal szeretnék befolyásolni. Akár Lengyelországban nézzük, például ez az 500 lotyis havonta, ez a havi 500 lotyis gyermek utáni támogatás, ez kimondottan ezt célozza. De hát pontosan tudjuk, hogy Magyarországon is a kormányzat nagyon sokat költ a családtámogatásra. Az, hogy jól költi-e ezt el, ez egy másik kérdés, de alapvetően érzékelhető odafigyel. Az, hogy odafigyel erre.
Hát a mezőgazdaságban is lehet látni, hogy vannak ezek a falugazdász szervezetek, amelyek lényegében azt célozzák, hogy maradj otthon, és
így
otthon
van.
Üveld meg a földet. Ugye most született egy megállapodás a Kárpát-medencei falugazdász szervezetek között, ami megint csak ugyanezt célozza, hogy ne menjen, hanem ott találd meg a boldogulásodat, ahol van.
Ez így van, tehát ezek mind-mind olyan elemek, amik gyakorlatilag, hogy mondjam, a demográfiai hullámvölgy, vagy a demográfiai lejtőnek a megállítását célozzák, de őszintén szólva az a helyzet, hogy nem látunk olyan jó példát, egész pontosan nem látunk konkrét példát arra vonatkozóan, hogy ilyen kormányzati programok, vonatkozóan van-e olyan eljárás, ami egész biztos sikeres.
Hatásos lenne.
Így van. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy minden erőfeszítés ellenére sem sikerül egyébként megfordítani ezt a tendenciát. Különösen szomorú az, hogy viszonylag alacsony termékenységi rátáról kell felemelni gyakorlatilag a visegrádi országok, illetve általában a térségnek a
demográfiai
mutatóit. Ugye nagyjából egészében 1-4-1-5 körüli demográfiai adataink vannak. Magyarországon egyébként ez nőtt az elmúlt néhány évben, de a növekedés dinamikája nem olyan, ami belátható időn belül azt mondaná, hogy elérnénk Hát nem a kettőt mondom, mert a kettő az gyakorlatilag nagyon sikeres lenne. Nagyjából azt mondják a demográfusok, hogy olyan 1-8-1-9 között már reprodukció van, tehát nem növekszik a lakosság, de megáll a csökkenés. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, de rögtön hadd tegyem hozzá, hogy nem különleges. Tehát egész Európát ugyanez a probléma sújtja. Tehát ha megnézzük Európa társadalmait, valamennyi esetében a lakosságcsökkenés, illetve az előregedés sújtja ezeket a társadalmakat, illetve hát ez a jövőképe a biztonságpolitikai szakértőknek és a demográfusoknak. Sőt, a visegrádi országoknál rosszabb helyzetben lévő európai országok is vannak. Gondoljunk csak Ukrajnára, Oroszországra, ezek mind olyan országok, amelyek nagyon komoly demográfiai problémákkal küzdenek. Az igazán fontos gyakorlatilag az lenne, és ennek ma nincsen nagyon, fogalmazunk úgy, hogy népszerűsége, hogy a családtámogatási rendszer mellett valamilyen formában bevándorlást is ösztönözzék ezek a társadalmak.
Mert hogy valahogy pótolni kell. Igen, csak ugye itt vagyunk szemben a migrációval, hogy most azt most hogy nézzük. Nyilván az lenne a fontos, hogyha egy tanult bizonyos értelemben kvalifikált bevándorlási környezet lenne.
Így van. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ráadásul ugye a demográfusok általában azt szokták mondani, és ebben szerintem a biztonságpolitikai szakértők többsége is egyetért, hogy olyan demográfiai folyamatok zajlanak Európa körül, itt elsősorban Afrikára kell gondolni, ami, hát ami gyakorlatilag megállíthatatlanná teszi azt a migrációs nyomás, aminek az első ilyen kicsúcsosodását gyakorlatilag 2015-ben láttuk. Tehát ne felejtsük el, hogy Afrika lakossága robbanásszerűen fog növekedni. Ez azt fogja, két dolgot fog jelenteni. Az egyik, hogy egész biztos lesz migráció, nagy számú migráció. A demográfusok, illetve hát a biztonságpolitikai szakértők nagyjából 2030-ra olyan 70-79 milliót, 2100-ra meg 140 millió főt számolnak, akik egész biztos elindulnak, ha a migrációs ráta megmarad 3,1-3,2%-nál, ennyi egyébként az átlaga a világátlag, de ha romlik a helyzet Afrikában mondjuk a politikai berendezkedés, polgárháború, konfliktusok, és tegyünk hozzá még egy dolgot, a klímaváltozás okán, akkor ez akár nagyobb is lehet. Tehát most azt akarom mondani, hogy Európának és Kelet-Közép-Európának is inkább arra kéne készülnie, amire ön is utalt, hogy hogyan tudja kiválogatni azokat, akik leginkább alkalmasak arra, hogy velünk együtt éljenek. Kellően kvalifikáltak, hajlandóak megtanulni a nyelvet, hajlandóak tudomásul venni az európai kultúra alapvonalait. Tehát ezekre kell gondolni. Ennek ma nem nagyon van, publicisztikája és média megjelenése. Nagyon egyszerűen azért, mert láthatóan az Európai Unió, vagy inkább mondjuk azt Európa még nem jutott el arra a szintre, hogy a nemzetállamok kiszenvedjék magukból azt a közös megoldást, ami mindenki számára.
Most egy picit megoldásnak tűnik nekem a magyar kormány nyitása Ruanda felé. Hogy az egy fejlődő gazdaságilag többé-kevésbé stabilizálódó ország, és ugye azzal, hogy elindult egyfajta együttműködés külügyi szinten, azért azt sejteti engedni, hogy ha már nagyon be kell fogadni valakit, akkor már ott vagyunk valahol, Ruandában, ahol egyrészt a befektetésekkel, a fejlesztések támogatása, stb. Ott tudom tartani a meginduló tömeget, illetőleg azt tudom mondani, hogy ha nagyon akartok menni Európába, akkor hozzánk ilyen és ilyen feltételek mellett jöhettek. Vagy ez egy nagyon...
Nem, ez teljesen jogos. Mondjuk azt, hogy itt a tengert meg lehet látni a cseppbe. Tegyük hozzá, Magyarország gazdaságilag, külkereskedelmi tekintetben, hát fogalmazunk úgy, hogy nem igazán sokat tud tenni európai szinten, nincsenek bejáratott kapcsolataink, ezeket ki kell alakítani.
Nemzetállami szinten ez egy megoldás.
Abszolút, így van. Én két dolgot hadd tegyek hozzá. Az egyik az mindenféleképpen az, hogy, és itt az utolsó mondat ugye arról azt mondta, hogy nemzetállami megoldás, nem hiszek abban, hogy a nemzetállamok önállóan ezt meg tudják csinálni, de azt gondolom valóban, hogy Európának sokkal többet kell tennie az Európán kívüli térségekben annak érdekében, hogy a migrációt csökkentse, és a migrációs nyomást csökkentse. Mire gondolok? Egyrészt gazdasági kapcsolatokat kell kialakítani arra alkalmas országokkal. Kettő, egész biztos ki kell helyezni, fogalmazunk úgy, olyan munkahelyeket, amelyek ott tartják őket. Emellett valóban a gazdasági és politikai és társadalmi kapcsolatok most azért lennének fontosak, mert azok lehetővé tennék azt, hogy kiválogassuk valóban azokat, akiknek azt tudjuk javasolni, hogy gyertek ide, stb. De ugyanezt egy csomó egyéb esetben is meg tudjuk tenni, a muzulmán világgal kapcsolatban is, ha nem azt gondolja az európai vagy a visegrádi társadalom, hogy hát a muzulmánok integrálhatatlanok, amit én személyesen nem gondolok. Tehát vannak természetesen a muzulmán rétegen belül, akik integrálhatatlanok, vagy nehezen integrálhatóak, vagy egyáltalán nem integrálhatóak, de hát azt kell elérni, hogy a többség, a messze túlnyomó többség ez legyen. Ha már az integrációnál tartunk, azért nagyon fontos, térjünk egy picit még egy gondolat elejéig vissza a migrációs válsághoz. Egész biztosan benne van a magyar társadalomban, talán kimondatlanul is, az ellenkezés a muzulmán menekültek befogadásával kapcsolatban azért, mert bár történetileg kétségtelen tény, hogy Magyarország egy befogadó társadalom volt, itt mindenféle náció volt, tehát töröktől kezdve németeken keresztül egy csomó, tehát nagyjából ezt ismerjük, de a modernkori, vagy inkább azt mondanám, hogy az elmúlt 25 év egyik legnagyobb problémája az a cigányok integrációjával volt kapcsolatos. Tehát ezt a kérdést láthatóan az elmúlt 25 évben nem tudta annyira előre vinni a magyar társadalom,
lehet, hogy
sikernek.
Jó, lehet, hogy nem volt jó megoldás.
Így
amit
van.
Próbáltak
így
alkalmazni.
Így van, pontosan. Tehát azt akarom mondani, hogy ebben ez a sikertelenség egész biztos felgyújtotta a piros lámpát, úristen, pedig ezek itt élnek velünk 800 éve, stb., és ezeket sem tudjuk igazán integrálni.
Akartuk egyébként, most én nem akarok belemenni.
Én is azt gondolom,
hogy... azt látom, hogy a segélyekkel, meg nem tudom mivel, szépen ott voltak tartva, ahol voltak, és ennyi.
Én is azt gondolom, hogy ez a területe a magyar társadalom politikának az elmúlt 25 évben nem tartozott a sikerágazatok közé. Ennek okait hasonlóképpen abban látom, hogy egyrészt nem igazán volt politikai akarat, ez az egyik nagyon fontos, nem volt törekvés arra, hogy a társadalom megértse azt, hogy a cigányok integrációja az nem a cigányok érdeke döntően, hanem a többségi társadalom érdeke. Tudni, a többségi társadalom kénytelen az integrálatlan rétegeket eltartani. A mi pénzünk, most csúnya szóval, az, ami fogy azért, mert vannak integrálatlan társadalmi rétegek, és most ne csak a romákról, illetve a cigányokról, hanem általában az integrálatlanokról beszélünk. Amíg ez a fordulat nincs meg a társadalomban, amíg...
Hogy nekünk fontos, hogy nem nekik.
Nem nekik fontos,
mert
hanem döntő, így van, hanem nekünk, addig gyakorlatilag azt gondolom, hogy nehezebb ebbe az egész történetbe előrelépni. Ez az egyik. A másik nagyon fontos az, hogy érezhető, de ez tradicionálisan így van sajnos, egy nagyon erős előítélet a cigánysággal szemben, ami arra vezet, hogy nem tud kialakulni az a réteg a cigányságon belül, ez egyébként a középréteg, tehát a vállalkozói középréteg. Én ugye azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy nem az értelmiség integrál, annak fontos szerepe van az öntudat, meg az identitás fenntartásában, de integrálni Isten igazából az a vállalkozó, a középréteg, minden egyes társadalom középrétege, így ennek megfelelően a cigányság középrétege is, de azt tapasztaljuk, hogy abban a pillanatban, ha középrétegesedik egy, mondjuk a cigányságban valaki, abban a pillanatban elveszti a cigányságát. Tehát nem marad...
Tud mit kezdeni vele, vagy nem, a többiek van, nem tudnak mit kezdeni vele,
és akkor azt mondja, ő nem is cigány. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, ami inkább szemléleti. Nagyon sokszor találkoztam ide, de a felmérések is ezt mutatják, hogy abban a pillanatban, ha valaki sikeres, ezért, meg ezért, ha nem értelmiségi, és nem nem ilyen jelkép, hogy akkor ő most cigányorvos, akkor ő most cigány értelmiség és a többi, hanem a normál középrétegben, akkor mi is azt mondjuk, ő nem is cigány. Ő nem is, nem, hanem ő már nem tartozik oda, és ez egy probléma, azt gondolom.
Meg visszatérve a V4-ekre, ugye beszéltünk Ruandáról, és az jutott eszembe, hogy azt hogy látja, hogy a V4-ek között van valami közös érdeklődés ebbe a tekintetbe? Tehát, hogy jó, mindegy, hogy mit csinál Európa, mi itt vagyunk négyen. Nézzük meg Ruandát, nézzük meg nem tudom melyik afrikai országot, és akkor ugyanazzal a szisztémával próbáljunk meg, vagy ugyanabban az országban próbáljunk meg valamit tenni.
Az igazság, hogy ötletek voltak erre, de nem igazán. Sőt, emlékeim szerint voltak olyan országok, ahol közös nagykövetségeket szerettünk volna, vagy tartottunk talán rövid ideig fenn, de döntően azt kell látni, hogy a stratégiai érdeklődésünk más. Lengyelország alapvetően a gazdasági kapcsolatait és a biztonságpolitikáját inkább keletre. Nem, tehát azt akarom, hogy nem hát biztos...
Saját problémája van elfoglalva.
Nem biztos az, hogy Afrika a legjobb terep erre. Nézzük meg, hogy milyen törekvések vannak mondjuk Ázsia fele, Kína. Most volt nem régiben ugye Magyarországon a 16+1 találkozó, tehát a közép-európai kínai találkozó, vagy kelet-közép-európai kínai találkozó, és ott is lehet látni, hogy mindenki gyakorlatilag elsősorban most még lefölözni akarja ezt az egész történetet. Tehát egy picit úgy érzem, hogy ezek a társadalmak és ezek a politikai elitek iszonyú szegénynek érzik magukat, és ezért gyakorlatilag...
Vagy inkább ezzel vannak elfoglalva.
Ezzel vannak elfoglalva, hogy lehet a gazdaságot modernizálni, honnan jön majd az a tőke, ami itt beindítja a tartós fejlődést, és ez azt jelenti, hogy a kínai tőkéért, és általában minden befektetői tőkéért, indiaiért, japániért, szingapúriért, tajvaniért, stb. Óriási harc megy. De félreértést ne essék, nem gondolom azt, hogy ez most egy drámai kérdés lenne. Ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unión belül, ahol az együttműködés gazdaságilag aztán igazán nagyon erős és komoly problémák vannak olyankor, amikor valamit közösen kell produkálni. Tehát amikor arról szól a dolog, hogy csináljunk együtt valamit, csináljuk együtt mondjuk repülőgépet, csináljunk együtt valamilyen fegyvertrendszert, csináljunk együtt valamilyen űreszközt, mindig elkezdődik az a vita, hogy igen, csináljuk együtt, de ki fogja csinálni? Hova települnek azok a gyárak? Melyik gazdaság adja a munka erejét leginkább ezekhez?
Tehát azt mondom, melyik gazdaság fölözi majd le
pontosan,
a hasznot.
Tehát így van. Tehát azt gondolom, hogy ezek olyan kérdések, ami egész Európában még nem megoldottak. Hát így nem nagyon csodálkozhatunk azon, hogy a visegrádi országokban sem megoldottak. Ami nem jelenti azt, hogy ne hiányolnám az olyan típusú együttműködést, amikor közösbe tesszük bele a pénzünket. Tehát a közös beszerzés az egy borzasztó fontos
lenne.
Jó, de
hát rizikó is van benne.
Kétségtelen, ez azt jelenti, hogy ennyi bizalommal kéne lenni a politikai eliteknek. 25 év után. Sőt, hadd mondjam azt, hogy ugye én mindig elrettentő példának szoktam hozni a Via Carpatiát. Azt a tervezet már régóta, 90-es évek elejétől, de szerintem talán még korábban is, ami gyakorlatilag valahonnan a balti országokból, Lengyelországon, Szlovákián, Magyarországon, Románián keresztül levezetne, összekötni nem a rendszeres kelet-nyugati, hanem az észak-déli. Egyetlen a politikai elitnek és kormánynak sem volt akkora elkötelezettsége itt a térségben, hogy egy ilyen utat, ami azt gondolom nem egy kalandértékű történet, hiszen máshol tudunk.
A számtalan praktikuma van.
Így van. Máshol tudunk, tehát észak-déli, kelet-nyugati autósztrádákat tudunk csinálni, nem tudjuk megcsinálni. Tehát nem tudtuk megcsinálni. Ez azért jelzi azt, hogy messze vagyunk még attól a bizalomtól, hogy egész egyszerűen azt mondjuk, hogy rendben, beteszem én is a pénzem, beteszed te is a pénzem, és amit veszünk közösen, azt közösen fogjuk használni.
Belecsúsztunk majdnem, aztán kiforrult belőle, de akkor menjünk bele még egy néhány gondolat erejéig a katonai képességekbe, hogy a V4-ekről beszélünk továbbra is, hogy ez egy közös európai haderőbe próbált meg megfogalmazódni nem is olyan régen, de pontosan számtalán mi beszéltünk, de lehet, hogy nem. A realitáson nem sok van, mert ki legyen a főnök, milyen legyen a szabvány, ki honnan mit.
Nem, így van, tehát én azt gondolom, hogy közös európai haderő nem abban az értelemben lesz, hogy lesz egy közös európai hadsereg, hanem sokkal inkább úgy, hogy az arra hajlandók országok össze fogják tenni a képességeiket. Ebben az értelemben a visegrádi országok azt gondolom, hogy részt fognak ilyenbe venni. Más nem mondjak, Magyarország nem titok, hogy Magyarország nagyon sok kérdésben rendkívül kritikus az Európai Unióval és Brüsszellel szemben, de ez a terület például olyan, ahol mindvégig támogattuk ugye az európai törekvéseket. Tehát azt gondolom, hogy igen, ez lehet, de ne felejtsük azért el azt sem, hogy itt rendkívül nagy behozni valója van a három visegrádinak, nem annyira Lengyelországnak. Lengyelország itt ebben a kérdésben is önálló politikát folytat, már a kezdetektől. Lengyelország számára a védelem, illetve a biztonság és a katonai terület egy olyan terület volt, ahol kompenzálhatta a gazdasági elmaradottságát. Tehát megmutathatta, hogy én szolidáris vagyok, én képes vagyok erőfeszítésekre katonai téren. Csak gondoljunk arra, hogy Lengyelország volt valószínűleg az egyetlen ország, ami majdnem minden nemzetközi, Európai Uniós és NATO-s nemzetközi misszióban nagyon jelentős kontingenssel vett részt. Gondoljunk arra, hogy Irakban, Afganisztánban mi is jelen voltunk, de a lengyelek mindig hangsúlyozottan többet vállaltak.
Jó, hát a saját lehetőségekhez mértem.
Így van. Tehát azt gondolom, hogy de valóban a védelem az egy olyan terület, ahol azt gondolom, hogy a visegrádiak együttműködése, az gyakorlatilag, fogalmazzunk úgy, szárba szökkenhet, legalábbis elméleti szempontból. A gyakorlatot még nem látjuk, de ne felejtsük el, hogy ehhez források kellenek, és források tekintetében 14-15 volt a fordulópont.
Jó, meg hát egyfajta érzékenység, azonos érzékenység kell a veszélyeket illetően.
Ez így van.
Tehát
ez
úgy így van. Nehéz összehozni valamit.
Hogyha valaki az oroszoktól fél, a másik
van,
meg a...
Így van.
Tehát így van. De azt gondolom, hogy e területen is lehet azért kompromisszumokat kötni. Egyetlen területet, nem az én területem, de úgy látom, hogy ez például egy olyan terület. A határvédelem az valamennyi visegrádi ország számára, talán a cseheket kivéve valamennyi visegrádi ország számára nagyon fontos, tekintettel arra, hogy a visegrádi országok a Schengenébe vezetnek a külső határát jelentik, Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, és azt gondolom, hogy ez a terület például nagyon jó ahhoz, hogy az együttműködést ilyen védelmi biztonságpolitikai helyzetben gyakoroljuk, illetve ebben példát mutassunk.
Tálas Péter, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont. Köszönöm szépen. Adás munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
Ami megment, T-Rádió.